Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezni a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengépekkel és az elnyomottakkal. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktus övezetekben. Elmondta, Jézus Krisztus elsősorban azért a mi békénk, mert megszabadít bennünket a bűntől. Azután azért, mert megmutatja a követendő utat a konfliktusok leküzdéséhez. Legyen szó személyes vagy nemzetközi konfliktusról. A jubileumi szent év végéhez közeledve kiemelte, bezárulnak a szent kapuk, de Krisztus, ami reményünk, mindig velünk marad. Ő az örökké nyitott kapu, aki bevezet bennünket az isteni életbe. Karácsony örömhíre, a született gyermek az emberré lett Isten. Ő nem elítélni jön, hanem megmenteni. Azért jön, hogy velünk maradjon, és önmagát adja nekünk. Emelte ki a Szent Atya. Karácsony üzenete az idő egészét átfogja, hangsúlyozta Ternyek Csaba karácsony napján az Egri Bazilikában. Ünnepi homiliájában kiemelte, Jézus születése nem elszigetelt esemény, hanem az üdvösségtörténet beteljesedése, ahol kezdet, múlt és jelen találkozik. Az örök ige emberré lett, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, amely alázatot és megtérést kíván. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. A Szent Mise végén a főpásztor imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és békéért az egész világon. Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légi csapásokat hajtott végre az ISIS terror szervezet állásai ellen. Észak-Nigériában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán azt írta, ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek. A Hungry Helps Magyarország segít program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba. Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben pedig műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel tájékoztatása szerint karácsony első napján 22 lakóépület gyulladt ki, 5-ször pedig szénmonoxid miatt hívták a tűzoltókat. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a lakásban lévő száraz koszorú vagy fa percek alatt lángra kaphat, onnan pedig futó tűzként terjed tovább. Csillagszórót ne tegyünk a fára. Lehetőleg kültéren gyújtsuk meg. Fontos még, hogy a gyertyák alatt mindig legyen nem éghető alátét, a koszorút pedig érdemes fémtálcára tenni. Égő gyertyát egy pillanatra se hagyjunk felügyelet nélkül, égő olajra pedig ne öntsünk vizet. Több mint 62 000 cipős doboz ajándékot gyűjtött a Baptista Szeretett Szolgálat. Ebben az évben országszerte 434 gyűjtőponton várták az adományokat. Ezek a cipős dobozok a hátrányos helyzetű térségek valamelyik településére kerültek, ahol az önkéntesek osztották szét. A földeknek nagy szüksége lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még a fagy is csak mutatóban volt, írta a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte. A napokban naposabbra fordult az időjárás. Az Alföldön már 20-30 cm-es szint alatt még mindig száraz a föld, a fél méternél mélyebb talajrétegbe pedig csak az északi és a nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség az elmúlt időszakban. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kiderül az ég, elsősorban az északkeleti-keleti tájakon felhős körzetek is maradhatnak. Párásság, foltokban zúzmarás köd képződik a Duna-Tisza közén, csapadék azonban nem várható. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témája: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette és megszoptatta. Páter Vértes Ajai László írása Karácsony titkáról. Karácsony misztériuma mélységes isteni és emberi titok, hiszen benne mindkét világ összekapcsolódik. Főszereplője a Betlehemben született gyermek, aki maga a kapocs, a Szentírás szavával, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De ott áll mellette egy asszony, aki készséggel befogadja őt, és világra hozza ezt az Isten gyermeket. Nincs senki e világon, aki közelebb lenne hozzá, testben és lélekben is, mint az anyja, aki megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Erről a fölséges titokról szól karácsonyi emlékedésünk. Olaszország közepén a 88 méter híján 3000 méter magas Gran Sasso nagykő aljában húzódik Abruzzo régió fővárosa L'Aquila, magyarul a Sas. A város maga is 712 méter magas gerincen fekszik, Szent 5. Celestin pápa gyönyörű Colle Maggio bazilikájával és a nagy ferences hitszónok Szénai Szent Bernát sírját őrző dommal. Gyakran járok oda, az egyik legkedvesebb városomba, mert itt találok rá újból is újból arra az egész világon páratlan gyűjteményre, amely a Virgo Lactans, Madonna Lactante, magyarul Szoptató Madonna románkori színesre festett táblaképeit és faragott faszobrai szedte csokorba a város és a térség templomaiból, a legtöbbüket a számos itteni bencés monostor templomokból. Karácsony másnapján ezekről a kettképekről és szoborokról szeretnék mesélni, mert Isten fia születésének nagy titkát pőre őszintességgel, eleven hittel közvetítik, amely, ahogy látom, mindmáig él az abruzzói nép szívében, és minket is erősíthetnek. Azról a szent éjszakáról Lukács evangélista mondja el az eseményt, amit bizonyára magától a szűzanyától hallott. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Ha kellő tapintattal ott időznénk a betlehemi ház hátsó, sziklafalhoz támaszkodó, de a házzal egyben nyíló istálló részében, mert ilyenek voltak a korabeli házak, akkor bizonyára eljönne az idő, amikor, ahogy a nagy költő mondja, meg is kéne szoptatni már. Ami a teremtettségünkkel járó szükséglet, a tejjel táplálás, az valójában sokkal több, mint a gyermek etetése és a köteles gondoskodás. Segítségül hadd hívjam édesanyámat, aki egyszer egy meghitt beszélgetésünk során, igaz a kérdésemre, hogy mi volt a legnagyobb élménye az életében, ezt válaszolta. Kisfiam, az volt a legszebb, és ekkor becsukta szemét, és így látott vissza sűrű anyaságába, amikor megszültelek, és miután nem mosdatva visszakaptalak benneteket, és eljött az idő, akkor hozzám igazítva megszoptattalak titeket. De ezek közül is az első, a legelső szoptatás a legszebb. Ő az enyém, belőlem vesz, és én az övé vagyok, teljesen. Csak szuszog, eszik, és nincs más, csak ez a mennyei béke. Az anya valóban önmagából ad, magát adja annak, aki belőle lett. Igaz, a szüléssel elveszett a gyönyörű együtt és egymásban lét, mégis valami olyan új adatik, ami korábban nem volt lehetséges. Annak a különvált magzatnak ez a tejjel táplálás valójában visszatérés az anyaölből az anyaméhbe. Ebbe csodálatos fészekbe, ős otthonba, amelyben a szülők szeretete erejében és Isten kegyelméből egykor létezni kezdett. A szoptatás titok, a legmélyebb emberi misztérium, amit sanuttan tisztelettel és szótlanul csak szemlélni lehet. Nincs nép, nincs kultúra, amely meg ne sivegelné, rá ne csodálkozna erre a titokra. Egyet maga az evangélium is idéz, megint csak Lukás tolmácsolásában, mert ő kiváltkép anya és születés fogékony. Jézus még beszélt, írja, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott, boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. De hát ki hallgatta meg Isten szavát oly tökéletesen és maradéktalan befogadással, ha nem az, aki ez maga Isten szava szót imígyen, üdvözlégy kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélekkel eltelt Erzsébet pedig tovább pontosít. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Ez a szentírás magasztalta tejjel táplálás oly mély élménye lett az ősegyháznak, hogy az íráson túl szóban átadott még olyan mozzanatokat, melyek egyre pontosabban megjelente a katakombák freskóin és az ókeresztény szarkofágok domborműveinek hit üzeneteiben, mert egyszer csak a harmadik században feltűnik az anya az ölében tartott gyermekkel téma, amely aztán egyre mélyebben olvasta az anyaság titkát. Az egyháznak ebben a születés értelmezésében mérföldkő a 431-es efezusi zsinat, amely Mária Isten anyaságát hirdette meg, mint egy 4 évszázad lelki haladás útjának összefoglalásaként. A dogma azt hangsúlyozza, hogy akit Mária szült, az Isten fia, így tehát ő az Isten anyja. Feljegyezték, hogy a hittétel ünnepélyes meghirdetésekor az efezusi bazilikában összegyűlt hívek fennhangon hirdették, hogy Istennek szent anyja, Istennek szent anyja. Mert a bennük lévő egészséges hitérzékkel megsejtették a hittitok mélységes értelmét. Nem véletlen, hogy ennek az időnek, vagyis az 5. század első felének nagy keresztény költője Coelius Sedulius himnuszt írt latinul karácsony titkáról a Solus Ortus Cardine, ahol a napnak fénye kél címmel, és benne annak alfabetikus 6. verszaka az F betűs így énekel. Főno jacere pertulit, presépe non abhorruit, parvoque lacte pastus est, perquem nec ales ezurit. Magyarul, szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolban szállni meg, s kicsinke tejjel étkezik, kinél madár sem étkezik. Csekélyke tej táplálja azt a gyönge gyermeket, aki még a madarak étkéről is gondoskodik. Olyan ez a költői kép, mint a Santa Maria Maggiore, az első római Mária Bazilika diadalívén az égkövekkel részített hatalmas uralkodói trónuson ülő csöpp kisgyermek. A mozaik ikon azt üzeni, hogy bármennyire is kicsi az a gyermek, mégis teljesen az Isten fia. nem lesz azzá, hanem mindörökké az volt, csak az örök ige most egy újszülött testében jelent meg, akit egy tiszta szívű leány beleegyező igenje segített a világra. Az evangéliumok a Lukács említette születés leíráson túl hallgatnak annak további körülményeiről, miként ez egyébként is sajátosságuk, hogy csak arról szóljanak, ami a megváltásunk titkának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Noha az evangéliumok nem szolgálnak több részlettel, de az ókeresztény kor kíváncsi természetű apokrif irodalma annál inkább beszélt róla, és noha az egyház hivatalosan nem ismerte el ezen iratok isteni sokbalmazottságát, de azoknak némely részlete az egyre jobban formálódó ikonábrázolás évén hallgatólagosan elfogadást nyert. Ezek egyike a második század végén szerkesztett Jakab protoevangéliuma, mely címe alapján a Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a Szent Isten szülő Máriának születését mondja el. A dús fantáziával megírt mű a 19. fejezetében egy egész szentárgyilagos leírást ad Jézus születéséről. Nagy fényesség áradt szét a barlangban oly mértékben, hogy a szem nem is bírta elviselni. Kevéssel utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem jelent, vagyis meg nem született, és amíg el nem fogadta anyjának, Máriának emlőjét. Az abruzzói szoptató madonnák ikonográfiai értelmezésének hátteréhez távolabbról azonban pogány források is segítséget nyújtanak, azon egyszerű ténynek fogva, hogy a téma, a gyermekét szoptató anya rendre megjelenik főként az archaikus közel-keleti egyiptomi görög és latin kultúrák világában. Összefoglaló néven Kúrótrofosz görög szóba jelzik azt a női figurát, amely ölében kicsi gyermeket szorít magához, vagy éppen szoptat. A kúrosz ugyanis kisgyermeket jelent, a trefó ige táplálást, felnevelést. A Kúrótrofosz teát szoptató anyát jelent, amelyet legtöbbször kisméretű égetett agyagból kézben hordható nagyságban készítettek. Gyakorta a szoptató asszony széken vagy trónuson ül, amely magasztos jelleget kölcsönöz a figurának, sőt isteni jelleggel ruházza fel az alakot. Valóban ezek az anya-gyermek figurák votív, fogadalmi tárgyak, amelyek a gyermek áldás elnyerését, vagy még inkább az anyaság és az egészség állapotát kívánták, és vélték biztosítani a hozzájuk fordulók számára. Ezek az általános fogadalmi ajándékok bizonyos korban és helyen egészen pontos anyaistenségekben öltöttek formát, mint a római Palatinusomban a Krisztus előtti második században emelt Magna Mater templom istensége, amely valójában a keletről érkezett kübeli anyaság kultusz. A római kapitóleumi múzeumban láttam egy kisméretű kőoltát rajta domborművel, amely éppen kübeli anya érkezését ábrázolja az osztiai kikötőben, ahol egy tógás magiszter fogadja a parton. A mai szombathelyőse a római Szavária Ízis szentélye is őrzött Pannonföldön ilyen hasonló alkotásokat. De létezett egy másik variánsa is, mégpedig a Hórus fiát tápláló egyiptomi Ízisz anyaistennő, akit egész Egyiptomban imádtak, de kultusza elterjedt szerte az ókori görög és római világban. Akvilai kalandozásaim során természetesen felkerestem a várostól északkeretre fekvő egykori Amiternum városát, az itteni Aquincumot, mondjuk így, benne a máig álló több ezer férőhelyes teátrummal és az impozáns amfiteátrummal. Múzeumában fedeztem fel azokat a terrakotta fogadalmi Kúrótrofosz féltenyérnyi szobocskákat, amelyek az Ízisz anyaistennő itteni abruzzobéli elterjedt kultuszára utal. Amikor a kereszténység már az apostoli korban megjelent ebben a térségben, főként Amiternum, Peltinum és beljebb Róma felé Alba Fucens városaiban és azok környékén, akkor többek közt ilyen vonású vallási kulturális környezetben kellett az evangélium magvait elhinteni. Sokáig, évszázadokig éltek együtt ősi pogány és keresztény vonások, amelyek a lényegüket tekintve ugyanarra akartak válaszolni, az emberi élet, a mi esetünkben az anyaság kérdéseire, kihívásaira. A nagy efezusi zsinat után, vagy másfél századdal a Boszporusz parti Konstantinápolyban született meg, vélhetőleg kopt közvetítéssel, a sokféle teótokoszt Isten anya ábrázolások egyik sajátos típusa, a Panagia Galactotrophusa, vagyis az egészen szent, tejjel tápláló anya, amit magyarul egyszerűen szoptató anyának fordíthatunk. Megjelenésének fő forrása az a benső igény, amely az emberi élet korábban említett egyik legmagasztosabb mozzanatát joggal tulajdonítja az Isten anyának is. Ezt az igényt latin nyelven az Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, középkori himnusz egyik sora fogalmazza meg, Monstra te esse matrem, mutasd meg, hogy anya vagy. A himnusz éppen a 6. század végi Venantius Fortunatus valóban szerencsés költeménye, amely végre kimondja az egyház immár egy hivatalos liturgikus himnuszában azt, amit kezdette fogva igényeltek. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá születni, nem átallott. Ilyen erőzmények után a 8. századi bizánci képrombolás elől Itáliába menekült ikonfestők, és később a 11. századi gregoriánus reform idején immár bent és közvetítéssel az Abruzzo földjére érkezett kereti ikontípusok hatására alakul ki egy helyi sajátosság, a fára festett és fából faragott szoptató Madonna típusa. Az Isten anya trónuson ül, fején égkövekkel díszes keleti koronával. Gyermekét rendszerint bal karján tartja, és úgy kínálja neki kibontott keblét. Az Isten anya nem néz a gyermekére, hanem eltöpreng a megfoghatatlan nagy titkon, hogy ő azt táplálja kicsinke tejjel, aki a világ hatalmas teremtő és megváltó ura. Mária teát misztérium szemlélő, titok olvasó, és így a faragott szobor egész üzenete nem az ember élet egy nemes mozzanatát magasztalja, hanem Krisztus kettős természetéből az emberit hangsúlyozza, amit hívő népi nyelvünk így fogalmaz, szűzi méhet nem utáltál. Mária Isten anyai méltóságát királynői tartása, díszes suhája, trónusának kiválósága hangsúlyoz, amelyhez néha kedves helyi sajátosság tárul, mint ahogy azt az egyik legelső alkotáson, a Castelli Madonnán látjuk. Feje bizánci koronával ékes, de lábán olyan zokkoló fapapucsot hord, amit még a mai öreg abruzzói parasztok is hordtak egykoron. Ez a kettős vonás, vagyis a bizánci császárnő súlyos égszeres gazdagság és abruzzói parasztszegénység dinamikát adnak a képnek, szobornak, amely a hozzá közeledő egyszerű embert beemeli Isten gazdagságába, ami valójában a mi Isten gyermekségünk. Ahogy Pál apostol tanítja, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Ezt a gazdagságot maga a gyermek nyújtja keze áldó mozdulatával mindenkinek, aki a képhez, szoborhoz hittel közeledik. Éppen az erről szerzett személyes tapasztalatomat szeretném megosztani még veletek. A szoptató Madonna képei és szobrai mára már múzeumban, biztonságos helyen és megfelelő körülmények között látogathatók. Ez örvendetes. Viszont így eredeti helyéből kimozdítva, összefüggéseitől megfosztva szemlélhetők a múzeum profán világában. Éppen ezért szó szerint utána jártam annak az egy Madonna gyermekkel szobornak, amely még az eredeti helyén látható. Egy hónapja jártam ott, Pesco Costanzo gyönyörű, magas fennsíkú hegyi városában, valahol az Abruzzok déli részén, amikor egy hónapja egész Európa szerte havazott. 2 órát is kellett várni az 5 hajós kisvárosi bazilika megnyitására, kora délután, de megérte. A templomban rögtön felötött a szűzanya alakja, megszemléltem, van csöndben imádkozni kezdtem, hiszen arra való egy kegyszobor, hogy imával köszöntsük. Közben bejártak november végén immár a helybéliek, többnyire asszonyok, akik a templomban lépve egyenesen a kegyszoborhoz mentek. Oda térdeltek az anya és fia elé, kezükkel megérintették a biztonsági üvegszekrényben őrzött szobor talapzatát, imádkoztak és utána mentek a szentségi kápolnába. Élte át a tisztelet, és el tudom képzelni a mai demográfiai télben, hány lány, fiatalasszony jön el, kér segítséget, mert nincs gyermek, mert nem lehet, mert is annyi a gond. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Hányszor is kérjük ezt. Drága jó szűzanya, köszönöm, köszönjük két évezredes talpig hűségedet, hogy meg nem szűnően fenét nyújtod méhednek áldott gyümölcsét. Töltsd el a fiatal lányok szívét az anyaság utáni vágyakozással, a férjes asszonyok ölét nyisd meg az élet előtt, hadd lássák, hogy a legnagyobb áldás itt a földön, a gyermek. Isten gyermek, te pedig terjesz áldó kezedet fölénk, és alakítsd bennünk és köztünk a te szent családjaidat. Amen. Vértes a Jai László karácsonyi emlékérését hallották az abruzzói szoptató Madonna faszobrokról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony másodnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. december 22-i adás ismétlését hallják, amelyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diannával, az Egyetem Gyakorló Általános Iskola Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Hittan tanárával karácsony misztériumáról beszélgett.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és beszélgető társaimat, akikkel a mai napon a karácsonyi misztériumról fogunk beszélgetni, Annával, Diával és Zoltánnal. Nekem egy gyermekkori prédikáció jut az eszembe, amikor 8-9 éves voltam, és elmentem először éjféli misére, és a plébános úr, Kurtos András plébános úr arról prédikált, hogyha most egy idegen bolygóról ide jönnének hozzánk emberek, és azt látnák, hogy ebben a hideg, havas éjszakában milyen sokan mennek a templom felé, és fogalmuk sem lenne az emberiség történelméről, történetéről, akkor minden bizonnyal furcsán néznének, és kérdezgetnék, hogy mi történik itt ezen az éjszakán. Miért indul el kicsi és nagy, hogy minden időjárási körülmény ellenére, ami esetleg nehezebbé tette, teszi az eljutást a templomba, mégis egy hosszú előkészület után, karácsony éjszaka, részt vegyünk az éjféli szentmisén. Ezt szeretném kérdezni tőletek, hogy bár mindenki, aki hallgat minket, van saját élménye karácsonyról, Jézus születésének csodálatos titkáról, de talán mondjuk el mi is a kedves hallgatóknak, hogy nekünk mit jelent ez az éjszaka, mit jelent Jézus születése, mit jelent karácsony titka. Annát szeretném kérdezni először.
Annyira köszönöm, hogy ennyire szemléletesen vezetted be, tehát valahogy láttam én is egy kicsit ilyen gyermeki képzelettel azt az idilli havastájat, ahogy mentek az őseink, hiszen már a múltkor is beszéltünk erről, hogy olyan családban nevelkedtem én is, ahol természetes volt az, hogy templomba járók, és hogy az én nagyszüleimnek tényleg megvannak még ezek az élményei. és milyen jó, hogy mostanában ezt mi is megtapasztaljuk. Szóval, hogy valami nagyon idilli békességet éreztem, hogy téged hallgattalak, de azért a gyakorlatban nekem ez háziasszonyként mindig egyfajta ilyen feszítettséget jelent. Amíg picik voltak a gyermekeink, most már azért nagyobbak, a legkisebb is kamasz, hogy akkor végképp annak a feszítettségét is, hogy itt megérkezik a Jézuska is, ugye, tehát, hogy a fa alá oda kerüljenek az ajándékok, közben az, hogy valami nagyon szép vacsorával ünnepelhessen és szép környezetben a család, és közben pedig, ami a legeslegfontosabb része az estének, hogy templomba menjünk együtt. És ott azért szépen felöltözve, stb. Bocsánat, hogy ilyen nagyon profán dologgal kezdem ezt a beszélgetést, de bennem ez, ami leginkább felidéződik. Most pedig, hogy már ennek a terhe kicsit lemegy azzal, hogy a gyerekeink nagyobbak, most pedig annak az öröme, hogy a család együtt lehet, és együtt mehet el a templomba. Mert én azt érzem, hogy az életemnek ez egy hatalmas nagy adaléka, hogy ebben egységben tudunk lenni, és hogy minden ünnepünket mindig áthatja az, hogy az Isten felé fordulunk, és hát a karácsonynál ugye már csak a húsvét az, aminél erősebben jelenik ez meg, de mindenki, aki templomban is ünnepli a nagy ünnepeket, tudhatja, hogy valóban az Istenhez kell fordulni, és hogy Jézus köré épül ez az egész.
Hogyha egy történettel indíthatok, akkor talán már említettem is a múlt alkalommal, hogy én Nagybecskereken születtem, és ott azért a katolikus egyháznak nem volt egyszerű dolga, és a katolikus híveknek sem volt egyszerű dolguk. A rendszerváltás előtt sem, rendszerváltás után sem. Ezek nagyon nehéz évek voltak, háborús évek voltak, de mégis valahogy a karácsonynak a megélése Nagybecskereken az olyan természetes volt. A nagymamám volt főleg az, aki vallásos volt, és igazából ő már elkezdett hangolódni az ünnepekre, és utána, amikor én is már kellőképpen megismertem, ugye gyakorlatilag mindazt a tudást megszereztem, ami szükséges volt ahhoz, hogy értelmezni tudjam az ünnepet, akkor voltak igazi élményeim. A valódi élményeim azok a piaristáknál voltak Kecskeméten. A ráhangolódás, az adventi időszak, tehát az atyák egy pedagógiailag is rendkívül példás terve dolgoztak ki, és minden évben, már amikor az advent időszak elkezdődött, akkor minden arról szólt, hogy karácsonykor, majd Jézus születésével gyakorlatilag bezáruljon ez az időszak, és egy hatalmas ünnep kezdődjön, ami pedig a jelenlegi létemet jelenti. Talán már múlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy mi a fontosabb, a példa, vagy hogy beszéljünk valamiről, és én úgy gondolom, hogy egyetemi vezetőként is sokkal fontosabb az, hogyha én karácsonykor, hát a saját képességeimhez mérten megpróbálok valamilyen példát mutatni. Tehát akár úgy is, hogy mindenkihez egy kicsit jobban odafordulok, hogyha kicsit jobban, nem én beszélek, én szeretek sokat beszélni, hogyha nem én beszélek sokat, hanem hogyha meghallgatom a kollégákat, és hogyha ők esetleg rácsodálkoznak arra, hogy miért van bennem ilyen bizalom a jövő iránt, és az emberek iránt, és ekkor tudom elmondani igazából, hogy hát az az én hitemből fakad, és hogy számomra ez teljesen természetes. De hogyha én ezt nem így csinálom, hogyha én nem hangolok rá az ünnepre, akkor nem lenne hiteles az sem, amit majd mondok.
És természetesen a mai beszélgetésünknek az is egy nagyon fontos területe, hogy a gyerekeket, a hittanosainkat katolikus iskolában, vagy az állami iskolában a hitoktatás során megpróbáljuk a karácsony titkával úgy szembesíteni, ahogy esetleg nem biztos, hogy otthon a családban találkoznak. Dia, te a gyermekkori élményeid alapján hogyan tudod a hitoktatásban, az advent előkészület során a karácsonyra való ráhangolódást megteremteni a tanítványok számára?
Szerencsésnek érzem magamat, hogy én is olyan családban nevelkedhettem, hogy a szüleim és a nagyszüleim is ugye vallásosak voltak, és egy példát kaptam ezáltal. És bennem is él egy kép, hogy mikor kicsi voltam a testvéremmel, édesanyámmal és édesapámmal kézen fogva indultunk el az éjféli misére, és ugye a talpunk alatt ropogott a hó, és a gyermekként nem éreztük azt, hogy későn van, éjszaka van, hanem szeretettel, várakozással indultunk el erre a Szentmisére, és nagyobb boldogsággal jöttünk ki ugye a Szentmiséről, hogy megélhettük ott, hogy megszületett ugye az Isten fia, Jézus Krisztus. És a hitoktatásban pedig a gyermekeket, ugye most, hogy elkezdődött az adventi időszak, főleg a kicsiket próbáljuk megerősíteni, rávilágítani arra, hogy lemondásokkal próbáljunk készülni az ünnepre. Vannak olyan gyermekek, akiknek többet kell mesélni az ünnep jelentőségéről, hiszen a családban ugye ezt nem élik meg. Nagyon sok csonka család is van, és nehezebben tudjuk közvetíteni magának az ünnepnek a jelentőségét, hogy a szeretet ünnepe, mikor azt látjuk tényleg, hogy a családok nincsenek egységben, de ennek ellenére igyekszünk átadni az ünnepnek a fontosságát és jelentőségét.
Karácsonynak nagyon sok népszokása alakult ki az idők során, illetve a karácsonyhoz nagyon sok olyan liturgikus elem kapcsolódik, amelyik egészen különlegessé teszi az ünneplést. Talán még a templomba járó hívek közül sem tudja mindenki, vagy már a gyakorlat sem ezt mutatja, hogy amikor a karácsony elérkezik, akkor tulajdonképpen annak van egy előesti szentmiséje, amit már kevés helyen szoktak megtartani, aztán van egy évféli mise, aztán lehetőség van pásztorok miséjére is, ami akkor a hajnali vagy reggeli órában történik, és aztán jön majd maga az ünnepi mise. Ezeknek mindegyiknek megvan a maga tanítása, a maga evangéliumi szakasza, de ami biztos, hogy bármelyik misére jönnek el a kedves hívek a templomba, egy helyet mindenképpen felkeresnek, és ez a felállított Betlehem. És nekem eszemben van egy prédikáció, amit Seregi István érsek atya mondott itt a bazilikában, talán 1994-ben vagy 95-ben, aki miután bevezette a prédikációját, hogy ő is csak akkoriban olvasta, hogy karácsonynak az ünnepét már ugye a második században vannak feljegyzések róla, hogy ünnepelték, ha nem is azzal a nagy pompával, amivel majd aztán a középkorban elkezdődik az ünneplés, és középpontba állította a Betlehemet. És arról beszélt, hogy háromféle kis Jézus lehet a Betlehemben. Az egyik helyen egy síró kis Jézust látunk, van olyan Betlehem, ahol a kis Jézus nevet, mosolyog, és van olyan kis Jézus, aki pedig alszik. És erről a három arcú kis Jézusról beszélt, és mindegyikhez hozzátette, hogy vajon miért van okunk sírni, miért van okunk örülni, és mit kezdünk az alvó kis Jézussal. Hogyha ti elmentek családdal és megnézitek a Betlehemet, akkor mi az, amit felfedeztek benne, mi az, ami igazán megindít benneteket, és mit tudtok elmondani a gyerekeknek, a családtagoknak, a hittanosoknak? Annát kérdezném először.
Nekem az jut először eszembe, amit az előbb is említettem, hogy Jézus köré összegyűlünk. Nekem ez mindig nagyon fontos mozzanat, hogy ahogy Zoltán is mondta, hogy a nagymama volt a motorja, hogy azért feleségként, anyaként, hogy oda viszem őket. Nekem mindig olyan nagyon jó érzés ez, hogy oda gyűlünk. És az, hogy mikor mit fedezek fel a csecsemő Jézust szemlélve, érdekes, mert nekem nem az jutott eszembe, hogy én miért sírok, vagy én miért nevetek, vagy mikor tudok nyugodt lenni és pihenni, hanem bennem mindig az van, hogy Jézus miért sírhat, és hogy ő miért mosolyog, és hogy ránk miért tud mosolyogni. Tehát inkább egy ilyen dolog jutott nekem eszembe, és engem mindig nagyon-nagyon megmozgat az, hogy jó ott elidőzni, és amikor nézem a gyermek arcát, vagy hát ennek a kis csecsemőnek az arcát, hogy milyen elevenen megjelenik az a kép, hogy emberré lett értünk, hogy közénk jött. Tehát engem mindig ez érint meg, hogyha mondjuk egy síró Jézust látok, akkor az jut eszembe, hogy igen, itt van, és ugyanúgy fázik, ugyanúgy hirtelen ezt az egész dolgot át kellett élnie, mint mindannyiunknak. Tehát bennem egy ilyen nagyon erős közösségvállalás van, ami megjelenik, és ez azért nagyon átjárja mindig a lelkem, hogy milyen csodálatos is ez, hogy ennyire törékenyen, ennyire emberien tényleg ott van köztünk az Isten. És nekem mindig ez a remény. És ha alszik, akkor az van bennem, hogy nyugodt tud lenni, hogy békés tud lenni, hogy emberi család veszi körül, és mégis megadatik az, hogy ez valami csodálatos kép, hogy egy ember, egy anya, egy apa meg tudta nyugtatni az Isten fiát. Úgyhogy én bennem mindig inkább ilyen dolgok jelennek meg leginkább. Hogy értem, hogy miért sír, hogy nagyon jó látni, ha mosolyog, akkor igen, azért megjelenik bennem, hogy hát, ha van egy kis szerepünk benne, mert mi is most itt vagyunk, és látjuk őt, és ránézünk, és ugyanígy az is, hogyha pihen, az milyen nagy dolog.
Zoltán, neked van lehetőséged arra, hiszen nagyvárosban élsz, hogy akár a karácsonyi idő alatt több templomot is megnézzél. Van egy kedvenc templomod, ahol kedvenc Betlehemed van?
Nekem két olyan kedvenc templomom van, egyik az Örök Imádás templom, ami a klinikáknál van, nagyon közel lakunk, oda szoktunk járni misére, a másik pedig a Ferenciek terén, de ez a templom előtt fölállított Betlehem, ami nekem különösen kedves, mert amikor arra sétálunk, akkor ott el tudunk tölteni pár pillanatot, és nem csak mi, hanem hogy látom, hogy azok is, akiktől távol áll a kereszténység, távol áll a hitük, és megállnak egy-egy pillanatra, és akkor én megpróbálom azért külső szemmel is elemezni, hogy ők vajon mit láthatnak, és én úgy gondolom, hogy ugyanezt látják, amit mi, tehát egyszerre látják ezt a kiszolgáltatottságot, tehát azt, hogy az Úristen gyakorlatilag olyan módon vált emberi, hogy kiszolgáltatta magát, és hogy embereknek szolgáltatta ki magát, a másik pedig a közösséget, mert hogyha megnézik, hogy hogyan állnak a figurák, hogyha ezeket jól állítják be, akkor mindannyian ugye a kisdet felé néznek, és egy pillanat múlva már észreveszik, hogy azok, akik nézőként ott állnak, ők is így helyezkednek el. Tehát egyszerre benne van szerintem ez a nagyon helyes individuum egyéni felfogás, hogy az egyén mint kiszolgáltatott, és utána talán rögtön az is, hogy hogyan alkotunk közösséget. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet akkor is, hogyha talán nincs így megfogalmazva, hanem az emberek ezt át szokták érezni. És nekem az is nagyon tetszik, hogyha ugyanazt a Betlehemet állítják föl, ugye folyamatosan, és talán egy picit változtatnak csak rajta, és hogy van egy közösség, aki ezt fontosnak tartja, és aki dolgozik rajta. Sőt, nekem egy nagyon jó élményem az is, hogy van egy közösségünk a Mélyforrás Budapesten, és ott a közösség vezetőnek van egy Playmobil Betleheme például, és akkor minden évben ezt a Playmobil Betlehemet is kiállítja. Ennek már egyébként közéleti üzenete is van, hogy a gyártók, én remélem, hogy a jövőben is fognak azért Betlehemeket készíteni.
Dia, a gyakorló iskolában hittanári feladatokat ellátva nem csak az a feladatot, hogy egy-egy órára felkészüljél és elmondjuk úgymond a tananyagot. Egy hittanárnak minden iskolában, a katolikus iskolában pedig még talán sajátosabb módon feladat az, hogy együttműködve a lelkipásztorral, az iskola lelkésszel, az intézmény vezetésével, pedagógusaival igazi karácsonyi hangulatot tudjon teremteni az iskolában. Mi az, amivel tudtatok készülni? Lesz-e, van-e Betlehem? Készül-e a karácsonyi ünnepségek során bármi olyan, amire azt lehet mondani, hogy ez még annak a gyereknek is örömet ad, aki esetleg majd odahaza a családdal, mivel egy talán nem vallásos családban él, nem biztos, hogy találkozik.
Igen, tehát így az adventi időszakot ugye, mikor megkezdjük, akkor adunk időt a felkészülésre. Készülünk Betlehemessel, amiben bevonjuk a kicsiket is, és a nagyokat is. És úgy gondolom, hogy az előző év tapasztalatából kiindulva, hogy amikor szerepelnek a gyermekek a próbákon, még nem igazán értik azt, hogy miről is szól ez a kis pásztorjátékunk, de mikor előadják, akkor látom azokat a csillogó szemeket, hogy úgy átszellemülnek, hogy akkor beleélik magukat abba, ami előadnak. És talán azt megjeleníteni, ahogy tényleg karácsony éjszakáján Jézus ugye megszületett erre a világra, ezzel igyekszünk a gyerekeknek egy élményt adni, amit haza tudnak vinni, és elmesélni otthon a családba, hogy ők ezt látták. És visszatérve pedig olyan boldogan jönnek vissza szünet után, hogy elmeséltem otthon anyának és apának. És ezt jó hallani, hogy a gyermek felmeri vállalni azt otthon is, hogy igen, én ezt megnéztem, és hogy boldogam és szeretettel tudja ezt a szüleinek közvetíteni.
Karácsonyról beszélgetünk, és ahogy lassan közeledik a műsoridőnk vége, én még egyetlen nagyon rövid gondolatot szeretnék megemlíteni, szintén a Betlehemhez kapcsolódik. Egyszer valaki felvetette, hogy egy figura azért hiányzik a Betlehemekről. Ez a figura pedig a sátán. Mert hogy a gonosz az már karácsonykor is megjelenik, sőt, hát végigkíséri az emberiség történelmét, alig ünnepeljük meg karácsonyt, már egy vértanú halált, aztán apró szenteket ünnepeljük, és hát most Európában már régóta tapasztaljuk azt, hogy minthogyha nem szívesen ünnepelnék sok európai nagyvárosban a karácsonyt. Egy-egy záró gondolattal fordulok hozzátok, hogy mi az, amit tudnátok javasolni azoknak az embereknek, akik esetleg meghallják ezt a műsort, és találkoznak olyanokkal, akik már beálltak abba a sorba, hogy nem fontos ez a karácsony. Nem igazán Jézus születése ez, hanem egy pihenési ünnep, egy hosszú hétvége, egy évvégi megpihenés. Hogy mégis mivel biztassák embertársaikat, akik esetleg már ezt a kis figurát ott a lelkükben felállították a Betlehemhez, hogy hogyan térjenek vissza, hogyan találjanak rá karácsony igazi titkára.
A legnagyobb forrás, és nem véletlenül kérdeztél szerintem a gyerekkori emlékeinkről, az, hogy gyermekként biztos, hogy mindenki átélte ennek a csodáját. Lehet, hogy nem keresztény, katolikus értelemben élte meg a csodát, de megélte a csodát gyerekként. És ez az élmény, ez az emlék szerintem nagyon-nagyon fontos, és ezen keresztül biztos, hogy tud kapcsolódni, és én biztos vagyok benne, hogy minden ki szülőként, nagyszülőként ezt a csodát adni akarja, és tovább akarja adni. És nagyon örülök ennek a példának, hogy utcai Betlehem. Oda lehet menni egy karácsonyi vásárba is a Betlehemhez, és ugyanúgy meg lehet érezni, és meg lehet élni ennek a csodáját. Vagy egy karácsonyi koncerten is. Tehát nagyon sok olyan világi elem van, amivel ugyanúgy lehet kapcsolódni, mert nem biztos, hogy az, hogy pusztán elmondjuk, hogy szerintünk mennyire nagyszerű dolog elmenni a karácsonyi misére, vagy megnézni a templomban a Betlehemet, az közelebb viszi őket. De ez az emlék, illetve valahol a példa. Mi ugyanolyan bátran és ugyanolyan boldogsággal elmondhatjuk, hogy a mi ünnepünk milyen, vagy mi hogyan készülünk, és bíznunk kell abban, hogy a Jóisten pedig megadja nekik azt, hogy ők is meg tudják ezt élni.
Szerintem forduljunk szeretettel és türelemmel azokhoz, akik még nem értik és nem érzik át a karácsonynak a teljes valóját. Ez azt jelenti, hogy hallgassuk meg őket, hallgassuk meg, hogy mi az, ami nekik talán fáj, és ekkor, amikor megnyílnak, ekkor tudjuk, úgy gondolom, példával, vagy néhány mondattal, nem túl erőltetve, de elmondani, hogy számunkra mi a lényeg, sokkal hatásosabb, és talán akkor elindul bennük valami.
Én csatlakoznék Annához, hogy a szeretet és az odafigyelés talán az a legfontosabb, hogy ezt át tudjuk adni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Karácsony titkáról beszélgettünk Annával, Diával és Zoltánnal, és kívánunk mindenkinek olyan ünnepi hangulatot az ünnepek elmúltával is, amely az új esztendőben is erőt és reményt ad mindannyiunk számára.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hithalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impózus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diannával, az egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, pénteki adásunk végéhez érünk. De a folytatásban is érdemes lesz bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a közelkép adását, amelyben a görög-katolikus Kurzilló 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat sugározzuk. Majd a folytatásban a Líceumi Krónika, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem összeállítása szól. 1:05-től Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsoromban néhány elfeledett karácsonyi szokást elevenítünk fel, de természetesen szó lesz az ünnepi ételekről, és még néhány ajándékötletet is adunk kedves hallgatóinknak. Ebben pedig segítségemre riportalanyom Farkas Ferencné gyakorló háziasszony lesz. A folytatásban a püspök kenyér adásában Orosz Atanáz atya, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke mondja el karácsonyi gondolatait. 2:05-től irodalmi összeállításunk szól neves íróink és költőink műveiből, közismert színművészeink tolmácsolásában. 3:05-től pedig a közélet adásában a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskoláról lesz szó. 4:05-től zenei összeállításunk szól. Műsorismertetés legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Kelész Báta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kasszinger Jenő, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra.
Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Mostantól fogva mindörökké ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Örülünk, hogy az Isten fia emberré lett. Először, mert így Isten jobban magáénak tekintett minket. Másodszor, ha ő a mennyből közénk szállott, akkor mi mennybe emelkedhetünk. Harmadszor, ha ő ember gyermeke lett, akkor testvérünk lett, és mi Istennek lehetünk a gyermekei. Negyedszer, ha halandóvá vált, akkor viszont általa mi halhatatlanná válunk. Ötödször, ha ő szegény és szolga lett, akkor mi mennyei gazdag méltóságra juthatunk. Semmi más nem akart lenni, mint testvér, tanácsadó, szolga és barát. Emberi mércén mérve nem úgy érkezett, mint fontos személy. Névtelen, észrevétlen gyermek a világ félreeső sarkában. De azon a napon megtudtuk, mi fontosak vagyunk mi az ő számára. Kalkuttai Teréz anya írta: egyszer egy kisgyermek jött házunkba, éjfél körül. Nagyon sírt. Lementem hozzá. Elmentem anyukámhoz, anyukámnak nem kellettem. Elmentem apukámhoz, neki sem kellettem. Ugye, magának kellek? Mindenütt vannak emberek, akik senkinek sem kellenek. Akiket senki sem szeret. Ezek az emberek az övéi, Krisztuséi, ezek ő maga, és a mieink, fivéreink és nővéreink. Jézusom, jászolodnál döbbenek rá igazán, mennyire atyám nekem az Isten, s nekem fiává és mindenkinek testvérévé kell lennem. Te közénk érkeztél, karácsonykor megkezdted földi életed nagy kalandját, s bennünk folytatod krisztusi kalandod.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.